Jézus Krisztus mondja, jöjjetek, íme minden készen van. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején a 34. zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 235. dicséretünket. 235. énekünk első 3 verszakának éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Szeretett testvéreim, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Lukács evangéliuma 14. fejezetéből hangzik hozzánk, az első 14 versből a következőképpen.
Amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme, ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól. Szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította, és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt. Vajon ha közületek valakinek a fia, vagy ökre, szombaton esik a kútba, nem húzza ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan váltogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj az utolsó helyre, hogy amikor az jön, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb, és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, rokonaidat, vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeknek, nyomorékokat, sántákat, fakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor.
A mi Úrunk Istenünk, tegye áldottá az ő igéjét életünkben, mi ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk szavára. Úrunk Istenünk, olyan jó, hogy Te olyan Úr vagy, aki eljöttél ide közénk, aki közöttünk jártálkeltél, aki elmentél ahhoz, aki meghívott téged a házába, leültél az asztalához, együtt étkeztél vele, s ott volt mondani valód azokhoz, akik az asztal körül ott ültek, akik ott voltak még a házban. Most is erről hallhattunk, arról, hogy hogyan tanítottad mindazokat, akik ebben a bizonyos házban együtt voltak. Hogyan tanítottad a vendégeket. Urunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy igazából mindezáltal bennünket is tanítasz. Tanítasz alázatra. Hadd valljuk meg, nagy szükségünk van erre. Azt is láthattuk, hogy ahhoz is volt szavad, aki meghívott téged. Köszönjük, hogy neked most hozzánk is van szavad. Köszönjük, hogy még nem fordítottál hátat nekünk, pedig mi hányszor úgy teszünk, minthogyha te nem lennél, mintha nem lennél Úr. Köszönjük, hogy még most is van üzenetet számunkra, arra kérünk. Nyisd meg szent lelked által a szívünket. Készítsd el ez üzenet meghallgatására, befogadására. Mindegyikünkhöz úgy érkezhessen meg a te igéd, mint valóban a te mondani valód. Köszönjük szent lelkedet, aki ezt meg tudja cselekedni. Úgy szeretnénk most ezzel a hittel tekinteni rád, és így várni, hogy tedd ezt a mai istentiszteletet valóban a veled való meggazdagító találkozássá. Egyszülött fiad az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérjük ezt tőled. Ámen. Százhatvanötödik dicséretünk negyedik verszakát énekeljük. Kérjük, mondjuk, által jársz te mindent, rám ragyogni engedd, életadó áldott lelked. Az előbb olvasott ige szakasz folytatásából hangzik hozzánk Isten beszéde, tehát Lukács evangélium a 14. fejezetéből, a 15. verstől kezdődő szakaszból a következőképpen. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik ezt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket most. Egyik mátraházi egyházmegyei tanulmányi hetünk szabad délutánján lelkésztársakkal együtt átmentünk a közeli Recski nemzeti emlékhelyet megtekinteni. Közben a résztvevők egyike elmesélte azt, hogy hogyan is járt akkor, amikor először kereste fel ezt a helyet. Mivel nem voltak egyértelmű eligazító táblák, feliratok, ezért, amint csak később vált számára világossá, csupán a tábor legelejét látta. Nem jutott el például ahhoz a barakhoz sem, amely valamennyire szemlélteti, hogy milyen körülmények között nyomorogtak ott annak idején arabok. Töredék részét ismerhette meg hát akkor annak, amit egyáltalán ott bemutatnak. Mostanában egyre többször gondolok arra, hogy mi keresztjének nem így vagyunk-e mindazzal, amit Isten elkészített számunkra, emberek számára. Csak egy kicsit látunk belőle. Talán mi is úgy a legelejéből valamit. Csak egy kicsit fogadtunk el belőle. Pedig az mind az életünket, sőt, az örök életünket szolgálja. Ellentétben például Recskel, ahol az élet pusztítása folyt. Ezek az igék, amelyeket most ezekben a napokban a bibliaolvasó kalauzunk alapján olvashatunk Lukács evangéliumából, csak tovább erősítették bennem ezeket a kérdéseket. Jöjjetek, mert már minden készen van. Hallottuk. Éltünk, élünk-e mindazzal, ami készen van? Egyáltalán ismerjük-e, tudjuk-e, hogy mi van készen számunkra? Először is ez, hogy minden készen van, azt jelenti, hogy a mindenható Isten a vele való találkozásra hív. Tudom, hogy ezt már nem először halljuk, mi, akik itt vagyunk, Isten tiszteleten. Mégis időnként valahogy azt érzem, minthogyha nem töltene be igazán bennünket ennek az öröme. Pedig, és kiderül a mostani igéből is az, hogy ez egyértelműen örömteli együttlét. Olvastuk, hogy a Jézus körül lévők egyike megjegyzi, boldog az, aki Isten országának vendége. És erre válaszol kezd bele Jézus abba a példázatba, amelyet most másodszorra hallottunk, amely szól erről a bizonyos nagy ünnepi vacsoráról. Sőt, hogyha megnézzük Máté evangéliumának hasonló történetét, akkor ott azt látjuk, hogy egyenesen királyi mennyegzőről van szó, lakodalomról van szó. Isten országát tehát valamiképpen Jézus Krisztus mennyegzőhöz hasonlítja. De mi is Isten országa? Másképpen úgy lehetne mondani, hogy az ő királysága. Egészen egyszerűen úgy lehetne megfogalmazni, hogy ahol Isten uralkodik, ott van az Isten országa. Ez az uralom azonban egészen más, mint a földi királyok uralkodása. Hiszen Isten nem leigázni akar bennünket, hanem szeretni kíván bennünket. Ezért hasonlítja Jézus az ő országát mennyegzőhöz. Hiszen az esküvő általában legalábbis életünk legörömteljesebb alkalmainak egyike. Mert arról van szó, hogy két szív egymásra talál. Jézus pedig azért jött, hogy az Isten és az ember újra egymásra találhasson. Egészen egyszerűen szólva tehát a megtérés, az Istenhez való odafordulás, Jézus Krisztus követése, a vele való közösség, az, hadd sarkítsam most, nem temetéshez hasonlít, és Jézus sem temetéshez hasonlítja, hanem esküvőhöz, lakodalomhoz hasonlítja. Ellentétben azokkal, akik úgy gondolják, hogy komoly hívő életet élni csak kínlódás és szomorúságot jelent. Akiben ez a kép alakult ki a Krisztus követő életről, az éppen, hogy nem ismeri igazából az Isten gazdagságát. Hiszen, és most Pál apostol szavait olvasom a római gyülekezethez írott leveléből, Isten országa nem evés és nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Hogyan lehet idáig eljutni? Nagy előrelépés már valójában az is, hogyha az Isten jelenléte az embert feszélyezi. Tudom, ez most így furcsa, ez a megfogalmazás. De hát gondoljunk arra, hány ember él úgy, hogy egyáltalán nem törődik Istennel. Vagy csak annyiban, hogy a káromkodásaiba foglalja bele. Mindenképpen. Tehát valahol a jó út felé való indulást jelenti már az, hogyha valaki, amikor Istenre gondol, akkor zavarba jön. Mert ott a szíve mélyén valahol érzi, hogy igen, hogyha van Isten, és ha Isten itt van, jelen van mindenhol, lát engem, hallja a szavaimat, akkor nem mindegy, mit csinálok, hogyan élek. Hiszen gondoljuk csak bele, hogy ha rosszul érezzük magunkat olyankor, amikor váratlanul bele kell csöppennünk egy olyan társaságba, amelyiknek a beszéd témája, egyáltalán az egész megjelenése, a ruházata, a gondolkodásmódja feltűnően más, mint a miénk, akkor mennyivel inkább így van ez a szent és felséges Isten jelenlétében? Össze sem lehet hasonlítani igazából ezt a kettőt. Ennek a történetnek azonban van egy nagyon vígasztaló jelenete, amelyet Lukács evangélista nem ír le, de a már említett hasonló Máté evangéliumából való történetben viszont ott van. Máté leírása szerint, akinek nem volt mennyegzői ruhája, azt a meghívó házigazda kivetette onnan. Egy olyan mozzanat a történetnek, amelyen sokan megütköznek. De ehhez tudnunk kell azt, hogy a régi királyi lakomákon a meghívottak nem a saját ruhájukban jelentek meg, hanem volt egy királyi öltöző hely, illetve ruhatár, ahol a saját ruháikat levethették, és ahol kaptak másik ruhát. Olyat kaptak, amely méltó volt a királyi lakomához, a meghívó úrnak a személyéhez, és egyáltalán ahhoz a környezethez. Nem volt tehát igazságtalan ez a házigazda, amikor látott ott a lakomán valakit, akin még a saját otthoni ruhája volt, és kiküldte azt onnan. Azt olvastuk, hogy szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívott be, ura utasítására szólva. Micsoda nagyszerű jelenet lehetett az, amikor a rongyos utcai koldús csapat egyszerre átváltozott, pazar öltözetben pompázó fejedelmi sereggé. Gondoljunk csak bele. Az ide becsöngetők között vannak hajléktalanok is, visszatérők is. Közülük egy mostanában járt itt éppen. Őt vagy körülbelül 10 éve már sikerült kihozni, bocsánat a szóért, a mocsokból. Megjárt egy alkohol elvonó kúrát is. És ide is eljött úgy, kimosakodva, tiszta, normális ruhában, egészen másképpen nézett ki, mint az előtt. Sajnos azonban utána visszaesett, és azóta az egészsége állapota is csak folyamatosan romlik. Most éppen arról számolt be, hogy azt mondták neki az orvosok, amikor utoljára járt náluk, hogy az élszűkülete miatt lehet, hogy le kell vágni a lábát. De hát más jellegű problémákkal is küzdik. És most olyan igazán keserűen kifakadt, hogy ő már nem bírja tovább ezt az életet. Neki már elege van ebből. Tudom, a hajléktalanok rossz döntései is benne vannak abba, hogy arra a sorsra jutottak, amire. Mégis most, amikor hallottam tőle ezeket a szavakat, egy kicsit jobban belegondoltam abba, hogy milyen is lehet valóban az ő életük. Milyen lehet az, hogy reggelente felébredek. Egyáltalán hol ébredek fel? Egyáltalán hol tudták nyugovóra hajtani, álomra hajtani a fejüket? Mennyire tudtak ott nyugodtan pihenni, úgy, hogy erőt is gyűjtsenek, különösen a kemény téli hidegekben? Lehet, hogy arra ébrednek reggel, hogy valaki rugdossa őket, hogy útban vagy, kelj már fel, mit keresel itt? És aztán mi lehet a következő gondolatuk? Megint egy nap, és ugyanaz, amit tegnap. Megint kóborolhatok az utcákon. Kéregetés, teljes bizonytalanság. Ott kezdve, hogy lesz-e mit ennem, és hol töltöm a következő éjszakát. Azt gondolom, nem csoda, hogyha egy idő után a fásultság és a reménytelenség lesz úrrá rajtuk. Miért is mondtam mindezt el? Azért, mert olvasgatva az igénket, egyre jobban arra kellett gondolnom, nem ilyenek vagyunk mi mindnyájan, bizonyos értelemben, amíg a szívünk nem teljesen az Úré. Óriási különbség persze, tudom, hogy fedél van a fejünk fölött, hogy a lakásunk falai között meleg van. Csak éppen a szívünkből, a kapcsolatainkból hányszor hiányzik a szeretet melege. Reggelente lehet, hogy szép ruhákat, legalábbis normális ruhát húzunk magunkra, de alattuk ott díszelegnek, idézőjelbe téve, lelki rongyaink, amelyeket próbálunk természetesen, ki hogyan tudja eltakarni. A nap folyamán azonban kikilógnak a rongyok, legalábbis azok sarkai, hol sötét indulatokban, hol másikat megbántó beszédben, hol önfejűségben, türelmetlenségben és egyéb ilyen hasonlókban. Nekünk nem kell kéregetnünk, de az aggodalmaskodó gondolatok felfeltörnek a szívünk mélyéből, gyötörnek bennünket. A kérdés, mi lesz holnap, mi lesz ezután, különböző félelmek emésztik a lelkünket. Nem kell az utcán töltenünk a napjainkat, de bennünket is megkörnyék ez olykor a gondolat. Mi értelme ennek az egésznek? A szüntelen robotolásnak. Nem egyszer mi is talán úgy ébredünk fel, hogy itt van egy nap, igen, egy újabb nap. De miben fog ez különbözni az eddigiektől? Ugyanolyan szürke, mint a többi. Mi végre ez a küszködés? Az Úr nekünk mondja. Minden készen van. Jöjjetek, mert nálam minden készen van. Nem megfelelő az öltözetünk az Istennel való együttléthez. Jézus Krisztus jön, és leveszi rólunk az élet viharai által megtépázott, szakadt ruhánkat. Isten nélkül járt útjainkon beszennyeződött öltözékünket, és magára ölti. Aztán pedig felöltöztet saját tisztaságának, szentségének, ártatlanságának a hófehér ruháját adja ránk. És aztán is, hogyha erre a szép fehér ruhára folt kerül, megint csak hozzáfordulhatunk folt tisztításért. Ez pedig nem kevesebbet jelent, mint hogy minden reggel úgy ébredhetnénk fel, hogy én az Isten szentje vagyok. Lehet, hogy nagyon is szürke napnak ígérkezik az, amelyiken éppen elindulok. De hát én a világ világosságával, Jézus Krisztussal a szívemben indulhatok el. És az ő fénye és világossága olyan túláradó, hogy nem csak az én szívemet és életemet ragyogja be, hanem a környezetemre is rávetődhet ez a fény. És ő ezt szeretné. Lehet, hogy annyi munka vár rám, hogy már maga a gondolat elcsüggeszt, és fáradtan indulok reggel. De hát aztán a Jézus Krisztussal együtt végezhetnénk a feladatainkat, akivel nem csak Pál apostolnak, hanem nekünk is lehetne erőnk mindenre. Jézus Krisztus azonban azt is jól tudja, hogy az emberi szervezetnek pihenésre is szüksége van. Ezért lehet, hogy azt szeretné éppen megértetni velünk, hogy az eddig általunk végzett munkák között olyan is van, amit igazából nem nekünk kellene végezni, ami nem ránk tartozik. Vagy talán azt szeretné megmutatni nekünk, hogy mi üdíthet fel igazán bennünket. Azzal a Jézus Krisztussal indulhatunk el minden reggel, bárhová is megyünk. Akinek oda lehet adni az önzésre, uralkodásra hajlamos természetemet, hogy ne ez a velem született, hozott természet, hanem Jézus Krisztus természete érvényesülhessen bennem és általam. Ennek pedig biztos, hogy csodálatos gyümölcsei jelennek meg, és kezdenek el éllelődni a szeretteimmel, a munkatársaimmal, egyáltalán az embertársaimmal való kapcsolatainkban. Azzal a Jézus Krisztussal indulhatok el nap mint nap, aki nagyon jól tudja, hogy szükségünk van ennivalóra, hogy fel kell öltöznünk valamibe, hogy télen fűtenünk kell, és számtalanszor jelét is adta annak, hogy nem csak tudja ezt, hanem gondoskodik is a vele lévőkről. Az evangéliumokból csak két példát hadd említsek, az 5000 ember, illetve a 4000 ember megelégítését, amikor olyan csodálatos módon kenyeret ad az ott lévő embereknek. De arra is tanított Jézus, hogy mindennapi kenyerünket bizalommal a mennyei atyától kérjük. Azzal a Jézus Krisztussal kelhetünk fel mi nap mint nap, aki megígérte, hogy újra el fog jönni a földre. Aki mielőtt elment innen, azt mondta, hogy helyet készít az övéinek, és visszajön értük, és magával viszi a benne bízókat. És ott fogjuk majd a maga teljességében meglátni, hogy mennyire nem hiába való mindaz, amit itt az Úr nevében, az ő megbízásából végzünk el. Minden készen van, mondja az Úr nekünk. Ebben azonban az is benne van, hogy Jézus Krisztus nem azért jött, hogy segítsen nekem szolgálni Istent, hanem azért jött, hogy bennem élje az életét. Talán ez is megfökkentő megállapítás. Számomra is az volt, amikor ebben a megfogalmazásban először találkoztam vele, de azóta is újra és újra eszembe jut, és újra ott motoszkál a gondolatvilágomban, és foglalkoztak. Krisztus nem azért jött, hogy segítsen nekem szolgálni az Istent, hanem azért, hogy bennem élje az életét. Tehát mi a különbség a kettő között? Lehet, hogy az a gond velünk, hogy mi Jézus Krisztust lefokozzuk segítővé. Értsük jól, Jézus Krisztus valóban segíteni jött el. Az evangéliumok arról írnak, hogy amerre járt, mindenhol segített. Segített azzal, hogy meggyógyított, segített azzal, hogy kenyeret adott. Bennünket is bátorít arra, hogy kérjük a segítségét. De hogyan? Nem úgy tesszük el, hogy amikor már nagyon-nagyon akadozik az életünk csónakja, akkor kiáltunk hozzá, hogy lökje már meg. Amikor nagyon erős az ellenszél, akkor könyörögve esdeklünk, hogy vesse be már magát. Jézus azonban azért jött, hogy az életünket. Marad bennél a hasonlatnál, amelyik tudom nem tökéletes. Motorcsónakká változtassa. Azért, hogy őt befogadva az életünkbe, a szívünkbe. Szent lelke, mint motor működve bennünk, vigye előre az életünket. A szerinte helyes irányba, és nem pedig arra, merre mi gondoljuk jónak. Nem időnként odalépve a csónakunk mellé, hanem beszállva abba, folyamatosan uralva hajtva azt. Mennyivel másabb az ilyen élet? És mi mindenre képessé válhatunk, válhatnánk így? Teréz anyáról maradt fent a következő történet. Teréz anya lehajolt egy sebekkel borított piszkos haldoklóhoz. Megsimogatta, elrendezte a feje alját. Látta ezt egy amerikai turista, és ezt mondta. Én $1000 sem tenném ezt. Teréz anya így válaszolt. $1000 én sem tenném. Minden készen van. Ahhoz, hogy igazán Istennek tetsző életet élhessünk. Ahhoz, hogy a körülöttünk lévők számára valóban meggazdagító lehessen. A társaságunk rajtunk múlik, mennyit merítünk ebből a gazdagságból. Jézus mondja, jöjjetek, minden készen van. Ámen. 338. dicséretünk első versét énekeljük most. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, az öröm hírért. Minden készen van. Köszönjük neked azt, hogy mi boldogító közösségben élhetnénk veled együtt, amelynek hatása életünk minden területén érződhetne. Nem tudunk, Urunk, most mást mondani, csak azt, hogy igen, nagyon keveset ismerünk ebből a gazdagságból. Annyira nem tudjuk, mi ez a minden. Köszönjük, hogy te még türelmesen tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy kezünkbe vehetjük a Szentírást, hogy olvashatjuk, hogy jöhetünk gyülekezeti alkalmakra, hallgathatjuk együtt ígédet, és így egyre többet megismerhetünk ebből. Köszönjük neked azt is, hogy arra is felhívod a figyelmünket, hogy nem elég az elméleti tudás igazából. Köszönjük neked, hogy arra is tanítasz bennünket, hogy a beléd vetett hit az nem csupán ismeret, hanem bizalom és engedelmesség is. Köszönjük neked, hogy úgy munkálkodsz az életünkben körülöttünk, hogy a bizalmunk is nőhet. Kérünk is azonban arra, hogy vegyük észre jelenlétedet a történésekben, mindazokban, ami ér bennünket. Egyre jobban nyíljon meg a szemünk a te munkáid felfedezésére. És kérünk téged, segíts nekünk abban is, hogy eljuthassunk oda, hogy már annyira bízunk benned, hogy meg is tesszük, amit te mondasz. Hogy a hétköznapokban, amikor döntéseket kell hoznunk, amikor tanácstalanok vagyunk, akkor nem csak magunkban elmélkedünk, vagy a másik emberhez fordulunk oda, hanem elsősorban mindenek előtt téged kérdezünk, hogy vezethess, hogy tanácsot adhass, hogy valóban ura lehess az életünknek. Bocsáss meg, hogyha az életünk még csak olyan csónak, amelyet evezővel kell előre vinni, amikor lehetne olyan is, melyet a te lelked motorja hajt. Most azért imádkozunk, hogy hadd válhasson mindegyikünk élete ilyen életté. És azért imádkozunk, hogy könyörülj meg így szeretteinken is, mindazokon is, akik nincsenek itt, akik körülöttünk élnek, hogy az ő életük is neked átadott életté újulhasson meg. Hadd lehessünk mi a te áldott jelenlétednek, munkádnak megtapasztalói, és utána, illetve együtt párhuzamosan az örömhírnek a továbbadói is, akik el is mondjuk, hogy ki vagy te, hogy hogyan tapasztaljuk meg a te jelenlétedet az életünkben. Urunk, így imádkozunk azért, hogy könyörülj meg egyházunkon, és könyörülj meg népünkön is. Hogy ebből a minden készen van gazdagságból, egyre többen meríthessenek, és egyre többet meríthessenek. Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg a mi könyörgésünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünket. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mindezek után még a hirdetésekre figyeljünk. Ma délután 4 órai kezdettel családi istentisztelet lesz, melyre sok szeretettel hívunk mindenkit, elsősorban a hittanos gyermekeinket, illetve vasárnapi gyermekórára járó gyermekeket, szüleikkel, családjukkal együtt. Hétfeste 7 órai kezdettel a keresztkérdések, kurzus következő alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőtt, csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaóra lesz. Pénteken szintén 6 órai kezdettel konfirmáció előkészítő lesz az ifjaknak, illetve ifjúsági biblióra, és ugyancsak 6 órától. Este 7-8 órai kezdettel pedig bibliakör lesz. Vasárnap 10 órai kezdettel istentiszteletet tartunk, és jövő vasárnap ismét lesz lehetőség az énektanulásra is, tehát várjuk a testvéreket 3:45-re ide a templomunkba. Isten tisztelet kezdete előtt lesz arra lehetőség, hogy egy új éneket megtanulhassunk. Március első vasárnapja mindig Biblia vasárnap. Erre emlékeztet bennünket az a kitett plakát is, amelyet a hirdetőtáblánkon megtalálhatunk. Illetve hirdetem azt is, hogy nemzetközi ima nap lesz március 5-én. Ezzel kapcsolatban különböző segítőanyagok érkeztek a lelkészi hivatalunkba, így segítőanyag az imádkozáshoz, és aki szívesen gondolna így nem csak a saját életére, családjára, hanem ezen túl az egész világra és imádságaiban, azoknak szívesen adok ebből az anyagból. Jövő vasárnap, istentisztelet után nem sokkal indulunk a Budapesti Történeti Múzeumba azokkal, akik jelentkeztek a Református Kulturális Örökség a Duna mentén című kiállítás megtekintésére. Tehát 1 órakor találkozunk a buszmegállóban, úgy ahogyan azt már az első időponttal kapcsolatban megbeszéltük, csak most így március 7-én vasárnap találkozunk tehát. Most is lehetőség van a személyi jövedelemadó 1%-ának a felajánlására. Kitettünk hátra papírokat, amelyeken megtalálhatjuk a szükséges adatokat, tehát a Református Egyháznak a technikai számát, illetve annak az alapítványnak, amely a gyülekezetünk életét segíti, az adószámát tartalmazó papírt. Azt hátul a persely mellett tehát megtaláljuk. Az adakozás lehetőségére emlékeztetek még mindenkit. Tudjuk, hogy Isten szereti és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Most pedig énekeljünk együtt ismét. A 398. dicséretünket énekeljük el mind az 5 verszakával, az 5. majd fennállva.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!